Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 369. dicséretünk első versét énekeljük most, kedves testvéreim. A 369. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Jöjj el, Szentlélek, Úristen! Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Azt kérjük a testvérektől, hogy aki nem tette volna még meg, a mobiltelefonját halkítsa le, vagy kapcsolja ki az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem, hogy a héten, pénteken délelőtt 9:30 órai kezdettel babamama kör lesz, este vagy délután 5 órai kezdettel pedig a konfirmandusok óráját fogjuk tartani. Következő nyilvános gyülekezeti összejövetelünk jövő vasárnap az Isten tisztelet keretében lesz. Szeretettel emlékeztetjük a testvéreket arra, hogy június 20-tól 24-ig gyermekevangelizációt tartunk itt a gyülekezetünkben, minden nap 8-tól délután 4 óráig. Várjuk a gyermekeket, és hirdetjük nekik az igét, az evangéliumot. Akik jönni szeretnének, kérjük, hogy jelentkezési lapon jelentkezzenek. Hirdetem egyúttal azt is, hogy gyülekezeti csendes hetünket július, tehát 7. hó 24-től 30-áig szeretnénk tartani. Akik jelentkeztek, kérjük, hogy az előleg befizetésével erősítsék meg jelentkezésüket. Akik pedig még gondolkoznak azon, hogy jöjjenek-e vagy sem, azok meg jöjjenek, ne gondolkozzanak rajta tovább, hanem jelentkezzenek és jöjjenek. Szeretettel várunk mindenkit. Bővebb részletekkel Fali Újságon és Korompai Gábor, illetve Áj Márta testvérünktől tájékozódhatunk. Köszönjük a testvérek szolgálatait, imádságait, adományait, és egyúttal jelzem ma is, hogy egy testvérünk, aki a takarítás szolgálatában vett eddig részt, kórházba műtétre indul, és úgy néz ki, hogy huzamosabb ideig nem tud jönni közénk ezt a szolgálatot elvégezni. Úgy azt szeretnénk kérni, hogy akit Isten lelke indít az ő helyére való beállásra, az jelezze ezt a lelkészi hivatalban, vagy a presbiteri asztalnál. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora, ő áldja meg továbbra is a mi ünnepünket, szentelje meg találkozásainkat. Most a 377. dicséretünk három versét énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 377. számú dicséretünket énekeljük tehát: Szentlélek, védj körül bennünket.
Szentlélek, védj körül bennünket, Szentlélek. áld meg szívünket, készíts neved imádására magasztalására, hogy téged szívből imádhassunk, hálákat adhassunk. Hisszük a mészánknak szózatja, egeid meghatja. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed méve. Te vagy a hitnek, mint szerzője, minden végezője. Te gyújtasz szívünkben világot, forró bozgóságot. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Mások hiába valóságtól, e csalárd világtól, hogy az igének hallgatói légyünk megtartói, mely szívünkben gyökeret verjen, gyümölcsöt teremjen.
Hallgassuk, testvéreim, a bünkösd történetét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, a második fejezet első 13 verséből, ahol eképpen találjuk megírva. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent élekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Boldogok mindazok, akik hallják értik és a szívükben fogadják Istennek beszédét, az ő igéjét, és boldogok mindazok, akiknek a Szentlélek van segítségére. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért a gondoskodásért, amelyel nem csak elküldted és megdicsőítetted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hanem amelyel jól eltervezetten, ami tudtunkra is adtad és adod mindezt. Magasztalunk téged azért, hogy a saját nyelvünkön hallhatjuk az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, olvashatjuk a te kijelentésedet. Dicsőítünk téged azért, mert saját anyanyelvünkön imádkozhatunk te hozzád, és dicsőíthetünk téged, sőt, beszélhetünk ebben a világban a te felséges és dicsőséges dolgaidról. Köszönjük neked azt a csodát, amelyet köztünk és velünk is megtettél, és újra megteszel, amikor megértünk valamit a te titkaidból. Kérünk, hogy ezekből fedjél föl most is előttünk olyasmit, amit nem értünk, vagy olyasmit, amit értünk, de nem becsülünk. Kérünk téged, avasd be bennünket a valóságba, az igazságba, hogy a mi életünk veled, általad boldog, megelégedett és reménytel teljessé lehessen. Így legyél itt közöttünk, ez ünnepnek másnapján, és taníts bennünket szent lelked erejével, világosságával, a te ígéd által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Isten igéjét, amely János evangéliumának 16. fejezetéből szól most hozzánk. János evangéliumának 16. fejezetéből a 7. verstől a 11. versig terjedő szakaszt olvasom. János evangéliumának 16. fejezetében a 7. verstől kezdődően ezeket mondja a mi Urunk Jézus. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Kedves testvérek, tegnap hallottunk arról, hogy a János evangéliumában megörökített, kijelentett ige szakaszunkban Jézus még a halála előtt beszélt tanítványainak arról, ami majd az ő halála, feltámadása, mennybe menetele után pünköstkor meg is történt. Maga Jézus jelenti azt meg előre a tanítványainak, hogy jobb lesz majd az az állapot, amiben pünköstkor és pünkösd után kerülnek, nem csak nekik személyesen, hanem ennek az egész világnak is. Jobb lesz az az állapot, amikor a vigasztaló, a Szentlélek eljön és lakozást vesz közöttük. Ugyanis a Szentlélek három fontos dolgot fog az ő tudomásukra és rajtuk keresztül a világ tudomására hozni. Három titkot fog a Szentlélek leleplezni ebben a világban, amelyet a világ nem ismer. Mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Akkor és ott Jézus, ahogy hallhattuk is most a fölolvasásból, rövid utalást tesz arra, hogy mit tesz majd a Szentlélek nyilvánvalókká e három dologgal kapcsolatosan. Erről olvastunk a 9. verstől a 11. versig terjedő szakaszban. A tegnapi ige hirdetésben az első titokról beszéltünk, ami az ember nyomorúságának az okáról szól. Arról, hogy az ember nem hisz, ami nem jelent kevesebbet, mint annyit, hogy az ember nincs élő kapcsolatban Istennel. Ezt az általános és személyes életünkre nézve magunktól megfejthetetlen titkot, ami nyomorúságunknak az okát, Isten lelke leplezte és leplezi le számunkra. Nyomorúságok okát, meg a saját nyomorúságaink okát ugyanis nem ebben és nem itt szoktuk keresni. És ezért a nyomorúságainkat, mikor meg akarjuk oldani, akkor általában kudarcba is fullad mindenféle fajta kísérletünk. Azzal foglaljuk össze, hogy a Szentlélek először is felfedi előttünk a saját állapotunkat. Jézus azt mondja, hogy én elmegyek az Atyához, eljön a Szentlélek, és ő felfedi előttetek a saját állapototokat. Azt, hogy mi a ti nyomorúságotoknak az igazi és valós oka. Az első titok tehát, amit a Szentlélek megfejtett annak idején a tanítványok előtt, és megfejt minden időben előttünk, az valójában rólunk szól. Rólunk tárja föl az igazságot. A második titok, amelyet a Szentlélek leleplez, az igazságról szól. Első olvasatra azt gondolom, hogy mindenkiben feltámad a vágy, meg a remény, hogy akkor majd a Szentlélek felfedi az én igazságomat. Mert a mi földi életünk harcainak döntő része az igazságról alkotott látásunk különbözősége miatt alakul ki és folyik. Mindenki úgy véli ebben a világban, hogy nekem van igazam. És ehhez az igazsághoz köröm szakadtunkig ragaszkodunk is, vagy harcba indulunk azért, hogy amit én igaznak vélek, az én igazságom, az érvényesüljön. Testvérek, van egy házi bálványunk mindannyiunknak, ez a mi saját igazságunk. Nagyon szeretjük. Mindannyian, kivétel nélkül sajnos. Mit ne mondjak, talán helyesebb, ha így beszélek róla, imádjuk. Imádjuk a saját igazságunkat. Képesek vagyunk vérig menni érte. Annyira fontos nekünk. Amikor halljuk, hogy a Szentlélek leleplezi az igazságot, akkor támad bennünk némi remény, hogy a Szentlélek majd végre odaáll mellém. Isten odaáll mellém, és megerősít engem az én igazságomat, amit annyira szeretek, meg annyira imádok. Na majd az Isten is megtámogatja. A 10. versben azonban Jézus így fejti ki bővebben a Szentlélek munkáját, amellyel felfedi, leleplezi a világ előtt azt, hogy mi az igazság. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek. Azaz Jézus Krisztus helyre tesz bennünket. Rögtön megjelenti ott és akkor, hogy nem a tanítványok saját igazságát fogja megerősíteni a Szentlélek, hanem a titok, amit a Szentlélek nyilvánosságra fog hozni, az az Úr Jézus Krisztusnak a titka. Nem a mi igazságunk, amit a Szentlélek majd leleplez, hanem a Jézusról szóló igazság. Többször elmondtam, de ismétlem a testvérek előtt az, hogy az igazság szó a Bibliában valóságnak is fordítható. Tehát a Szentlélek felfedi, leleplezi a valóságot Jézussal kapcsolatosan a világ előtt. Ma már tudjuk, hogy a Szentlélek ezt egyfajta fokozatossággal tette, és mindig fokozatossággal teszi. Először megértik az övéi, az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan azt, hogy mi a valóság, majd, amit megértettek, ezt fogják Jézus parancsa szerint hirdetni a világban. Így hallja meg a világ, így szembesül a világ azzal, hogy mi a valóság Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Mit fed fel a Szentlélek? Mit leplez le? Jézus így mondja, azt, hogy én az Atyához megyek. Testvérek, az emberi valóság értelmezésnek már az is teljességgel az ellenére volt és ellenére van, hogy Jézus feltámadott a halálból. Az emberi valóság értelmezés tiltakozik ez ellen. Lukács lejegyzi nekünk azt, hogy amikor elterjedt az a hamis hír Jézus feltámadása után, hogy az ő testét a tanítványai ellopták a sírból, tehát nem támad fel, hanem a holttestet a tanítványok ellopták a sírból, úgy írja meg nekünk Lukács ezt, hogy erre a hírre az akkori társadalom vevő volt. Miért? Azért, testvérek, mert ez a hír, ez a hamis hír, amit ez a hír állított, az sokkal közelebb állt a valóság értelmezéséhez azoknak az embereknek, mint az a hír, hogy Jézus legyőzte a halált és feltámadott. Aztán még inkább ellent mondott az akkori valóság értelmezésnek, és ellentmond a mai valóság értelmezésnek az is, az a tény, amit később hirdettek a tanítványok, hogy tudnélik ez a feltámadott Jézus felvitetett a mennybe. Testvérek, ezt a matériában hívő ember, az Isten nem ismerő ember nem tudja befogadni. Ez nem áll közel a mi valóság értelmezésünkhöz. A valóság értelmezésünk az, hogy fogantatunk, élünk, meghalunk, elporladunk, vége mindennek. Ez az emberi valóság értelmezés. Egyszer élünk, minden elárul, amit mondunk, ragad meg az alkalmat, amit az emberek magukévá tesznek itt a földi életben, az mind elárulja, hogy ez a mi valóság értelmezésünk. Az itt és most mind arról beszél, hogy ez a mi valóság értelmezésünk. Jöttünk, nem tudjuk miért, itt vagyunk, azt se tudjuk sokszor, hogy miért, de hát a valóság értelmezésünk az, hogy végül ott végezzük a temetőbe. S ha ezzel szemben ott egy állítás Jézus Krisztusról, hogy ő feltámadta halottak közül, sőt, hogy ő a tanítványok szeme láttára fölvitetett a mennybe, akkor a mi emberi valóság értelmezésünk rögtön tiltakozik ez ellen. Saulus, a nagy keresztjén üldöző, halálos indulata, az pontosan ezen az emberi valóság értelmezésen alapult. Saulus is úgy gondolta, hogy Jézus nem támadhatott fel. És még kevésbé hitte Saulus azt, hogy Jézus felmehetett a mennybe, az Atya jobbjára, ahogy ezt tanították az akkori szemtanúk. Saulus tiltakozott. És ez a tiltakozás, ez olyan erős volt benne, hogy nem csak egyszerűen tiltakozott, hanem gyűlölködött. Utálta a keresztényeket. Föltette az egész életét arra, hogy ezt a hazugságot, amely ellene megy a valóság értelmezésnek, ezt el kell csírájában folytani. Erre tette föl az életét. Ezelőtt az ember előtt maga a feltámadott és mennyben levő Úr Jézus Krisztus leplezte le a titkot ott a damaszkuszi országúton. Azzal, hogy Saulust megállította, és hogy ne legyen kétsége Saulusnak afelől, hogy nem napszúrást kapott, az Úr Jézus Krisztus a mennyből elkezdett vele beszélni, megszólította őt, és kész volt arra is, hogy Saulusnak bemutatkozzon. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Testvérek, akkor értette meg Saulus, hogy mi az igazság, azaz mi a valóság Jézus Krisztussal kapcsolatban. Akkor és ott értette meg Saulus azt, hogy az az igazság és az a valóság, amit a tanítványok hirdetnek és mondanak, hogy Jézus valóban feltámadott, és valóban ott van az Atyánál. Hogyan máshogy szólhatna hozzám? Hogyan máshogy állíthatna meg engem, ha nem volna ott az Atyánál? Ha nem volna ilyen ereje, hatalma? Testvérek, fontos, hogy megértsük azonban, hogy ez a tény a valóság Jézus Krisztussal kapcsolatosan, hogy tudnélik én az Atyához megyek, ez pontosan mit jelent. Miért fontos az igazság, hogy Jézus az Atyához ment? Pusztán azért, hogy tudjuk, hogy most hol van Jézus, ha esetleg valaki megkérdezi tőlünk, hogy merre található Jézus. Pusztán ezért fontos, hogy meg tudjuk mondani, hogy mennyország egyes kapu, és ottan bent az Atya jobbján, ott kell őt keresni. Legfőképpen nem ezért, hanem azért, mert amíg nem értjük, amíg ez a titok le nem lepleződik előttünk, addig nem tudjuk, hogy miért és miként mehetünk mi magunk az Atyához. Tegnap hallottuk azt, hogy Isten maga a szeretet, Isten maga a jó, és ő az élet. És arról is beszéltünk, ahogy ezt összefoglaltam már röviden, hogy a mi nyomorúságunknak az az oka, hogy nincs élő kapcsolatunk Istennel. Azaz ez azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mi a szeretet, se gyakorolni nem tudjuk, se amikor elvárjuk, nem igazából tudjuk, hogy mi az igazi szeretet, nem tudjuk, hogy mi a jó, és mi sem vagyunk jók. És a legnagyobb baj, hogy nem tudjuk, mi az élet. Nincs is részünk benne. A halál a mi részünk. Amíg tehát nincs élő kapcsolatunk Istennel, aki maga a szeretet, a jó, az élet, addig mindezektől elesünk. Addig mindezek nem a mieink. Testvérek, az emberek egy része azt mondja, hogy nem érdekel bennünket ez. Akkor majd mi kitaláljuk, hogy mi legyen a jó, mi legyen a szeretet, és hogyan éljük meg az életünket. Isten meg pukkadjon meg ott, ahol van. A döntő része az embereknek így éli meg az életét. Hát akkor foglalkozunk azzal, amit látunk. Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk, mondták az Ószövetség idején. Van azonban az embereknek egy csekélyebb része, aki megpróbálja Istent elérni a maga erejéből így úgy, csak az a baj, hogy újra és újra kudarcot vallanak. Testvérek, hiába próbálunk Istennek bizonyítani, magyarán kiérdemesülni a szeretetére, a jóságára, az örök életre, Isten kijelenti nekünk, hogy nem megy. És a nap mint nap odaállunk a tükör elé, este mielőtt lefekszünk, és belenézünk, és megkérdezzük önmagunktól, hogy sikerült-e valamit kiérdemelnem ma Istentől, és még őszinték is vagyunk, akkor rossz lélekkel fogunk az ágyunkba térni, mert nap mint nap azt kell megállapítanunk, ha őszinték vagyunk, hogy nem igazán tudtam ma se semmit letenni az Isten előtti érdemek asztalára. Nem megy. Mert amit oda tettem reggel, lesöpörtem délután. Amit oda tettem az egyik kezemmel, leütöttem a másikkal. Nem megy. Hiába próbálunk Istenben részvétet ébreszteni, nem megy. Mert vannak emberek, akik így próbálják Istent elérni. Hogy Istenben részvétet akarnak ébreszteni maguk iránt. Jaj Istenem! Nincs más szavuk Isten felé, csak ez. Jaj Istenem! Látod, milyen elesett vagyok. Látod, milyen beteg vagyok. Látod, milyen nyomorult vagyok, milyen szegény vagyok. Látod, ebben az országban kell élnem. Látod, most kell élnem. Látod, a másoknak jobban megy, de nekem nem. Vannak emberek, akik így akarnak Istenhez közel férkőzni. Hogy Istennek a lelkére próbálnak hatni azzal, hogy a maguk nyomorúságát hozzák oda Isten elé, és hát, ha Isten részvétre indul irántuk. És vannak olyanok is, akik megpróbálnak Isten előtt ügyeskedni. Ügyeskedni. Játszanak sokan Istennel, azt mondván, úgy gondolván, hogy hát majd az Isten is sorra kerül. De most még nem. Most még nem. Majd a végén. Majd a végén, egy csomagba az Istent lerendezem. Most hadd legyen az élet az enyém, és majd ráérünk arra, ha nyugdíjas leszek, majd ha már kezdek egy kicsit elbutulni, akkor majd bele fog férni az Isten is, most még túl okos vagyok az Istenhez, nem kellő, majd ha már öreg asszony leszek, meg öreg ember leszek, akkor majd jöhet az Isten, mikor már majd unatkozom. Sokan próbálnak meg így ügyeskedni, hogy hát kellene az Isten közelsége, de én most még nem lépek, kivárok, most még hadd éljek csak úgy, ahogy nekem tetszik, aztán majd, ha elérkezettnek látom az időt, akkor majd megyek. Az embereknek van egy kicsinyke csoportja, aki megpróbál a maga erejéből Istenhez eljutni, Istennel élő kapcsolatba kerülni, azért, hogy részesüljön a szeretetben, a jóban, meg az életben. Amikor Jézus megjelent ebben a világban, testvérek, akkor úgy jelentették őt be az angyalai, meg úgy beszélt róla keresztelő János is később, mint aki Istentől jött, és ez azért volt fontos, mert az Úr Jézus Krisztus céllal érkezett erre a világra, méghozzá, hogy szabadítója legyen ennek a világnak, a bűnös embernek. És ezt nem csak mondták Jézusról, hogy ő szabadító lesz, aki megszabadítja az övéit a haláltól, a szeretet nélküliségtől, az élettelenségtől, a rosszaságtól, hanem később, amikor Jézus elkezdett tanítani, ő maga is ezt mondta el magáról. Amikor Jézus bizonyságot tett arról, hogy miért van itt a világban, akkor elmondta azt, hogy ő az út, méghozzá az Atyához, és hogy rajta kívül senki sem mehet oda az Atyához. Nélküle senki sem juthat el az Istennel való élő közösségre. Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, mielőtt meghalt volna, még bejelentette, hogy az út megnyílt. Azt mondta, elvégeztetett. Amiért jöttem, amit mondtak rólam, amit én is elmondtam magamról, hogy én utat készítek az Atyához, a bűnös ember számára, Jézus mielőtt meghal, bejelenti, elvégeztetett. Ezzel egy időben a jeruzsálemi templomnak a kárpitja, amely a szentek szentjét, azaz Isten jelen létének a helyét takarta, azt olvassuk, ketté szakadt, és megnyílt a szentek szentje az emberek szeme előtt. Ez tehát azt jelenti, hogy innentől az Istennel való élő kapcsolatra az Úr Jézus Krisztus az egyetlen út, és egyben az egyetlen egy lehetőség. Ahhoz, hogy mi bűnösök az Atyához léphessünk, testvérek, Jézusra van szükségünk, aki azzal, hogy elhordozta a mi bűneink büntetését, megszerezte nekünk az igazságot, megigazított bennünket. Mondjuk így, hogy helyre állított bennünket. Ez a Saulus, a későbbi Pál apostol, a nemrég olvasott római levél 4. fejezetének 25. versében, megértve a Krisztus titkát, így foglalja ezt össze, az Úr Jézus Krisztus halálra adatott bűneinkért feltámasztatott megigazulásunkért. Helyreállítatásunkért. Jézus testvérek, azt mondja, a lélek majd felfedi, hogy én az Atyához megyek. Jézus az Atya jobbjáról az egész világra árasztja kegyelmének drága evangéliumát. Azt az evangéliumot, ami arról szól, hogy van megigazulás, van helyreállás, és ezáltal hozzáférés, részesülés az Atya szeretetében, javaiban, az életben, de, ahogy Jézus mondta, csak általa. Csak általa. Azt mondja Jézus, a lélek által azt fedi föl, minden időben az emberek előtt, hogy van remény, de csak általam, csak velem. Emberek által, magad által reménytelen vagy. A saját hited által reménytelen vagy. A filozófiád, az elképzelésed által reménytelen vagy. Jézus azt üzeni meg nekünk, testvérek, a lélek által minden időben, hogy van remény, de a remény én magam vagyok a te számodra. A Szentlélek érteti meg velünk, hogy mivel Jézus az Atyánál van, ő az egyetlen út és az egyetlen lehetőség nekünk, hogy az Atyához térjünk. Testvérek, a második titok tehát, amelyet a Szentlélek felfed ebben a világban, az Úr Jézusról szól, és ezt a titkot megérteti a Szentlélek a hívőkkel, meg kellett először értsék az ő tanítványai, és meg is értették pünköstkor, Mert ha tovább olvasnánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetét, meg a harmadikat, akkor ott látnánk, hogy elkezdtek prédikálni a tanítványok, és kiről prédikáltak? Magáról, a feltámadott és dicsőséges Úr Jézus Krisztusról. Mert megértették a titkát. És amit Isten megértetett a hívőkkel, azt adta Isten ennek a világnak a tudtára is. Amikor Pál apostol elment, és elkezdte hirdetni a pogányoknak az evangéliumot, akkor valójában nem csak Jézus személyét hirdette előttük és nekik, hanem az Úr Jézus Krisztus titkát is. Hogy mindaz a jó, az élet, amit kerestek itt pogány létetekre, a szobraitok előtt, a templomaitokban, az élvezetekben, az nem jó helyen keresitek. Mert az élet, a jóság, a szeretet létezik, azt mondja Pál apostol, de Jézus Krisztusra van szükségetek. És milyen érdekes, a lélek elvégzi ezeknek a pogány embereknek a szívében, hogy megértik az Úr Jézus Krisztus titkát. Ők, akik addig talán még soha a zsidókról és a zsidóktól jót nem hallottak, most egyszerre megértik az Istenhez való térésnek a titkát. Fölfedi a Szentlélek előttük az utat, a valóságot, az igazságot, és ők rálépnek erre az útra. Jézus azt mondja, hogy ő az Atyánál van, és ezt teszi még hozzá, nincs többé ebben a világban. Azt mondja, többé nem láttok engem. Nem kell az Úr Jézus Krisztust látni ebben a világban. És akik azt állítják ebben a világban, hogy ők látták azt az Úr Jézus Krisztust, akiről a hitvallásunkban azt mondjuk, hogy az Atya jobbján van, nyilvánvaló, hogy nem Jézust látták. Láttak valamit, valakit, aki Jézusnak mutatta magát, de az nem lehetett az Úr Jézus, mert ő maga mondta ezt, hogy többé nem láttok engem. Mégis, noha többé nem láttok engem, a Szentlélek hathatósan felfedi és megérteti veletek és az egész világgal az igazságot és a valóságot Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Azt az igazságot és azt a valóságot, hogy egyedül ő általa és ő érte van nekünk menetelünk az Atyához. Hogy egyedül ő általa és ő érettel lehet nekünk élő kapcsolatunk az Atyával, mert ő ott van az Atya mellett, közben jár értünk minden egyes pillanatban, közvetíti Isten jóságát felénk, bennünket pedig, mint fiakat képvisel az Atya színe előtt. Nem csak utat teremtett, és aztán visszavonult Jézus Krisztus az Atya jobbjára, hanem azért van ott, hogy közben járjon. Érted és értem. Értünk hívő emberekért is. És mindazokért, akik még nem hisznek. Hogy közvetítse ebbe a világba azt, amit ez a világ magától nem tud, mert a világ előtt titok. Ez csak Isten lelke fedheti föl, fedi föl a világ előtt, és fedi föl előttünk személyesen is. Testvérek, ez azt jelenti, hogy fel kell hagynunk önigazító, önmegváltó, önjobbító kísérleteinkkel, amelyekkel ki akarjuk érdemelni az Atyával való közösséget. A Szentlélek azt üzeni ma nekünk, hogy nem kell ezzel küszködnünk, és nem kell ezzel próbálkoznunk, hogy mi magunkat megigazítsuk, magunkat megváltsuk, hogy magunkat megjobbítsuk, ne kísérletezzünk, fölösleges, mert Isten előtt nem javítja a mi helyzetünket, hanem még ront is a helyzetünkön. Ne akarj Istentől semmit kiérdemelni, mert ő elkészítette annak az útját, hogy te hozzá térjél, és ebben nem te vagy első renden a kulcs, hanem az Úr Jézus Krisztus. Fel kell hagynunk, testvérek, azzal a hamis elképzeléssel, hogy Isten nem lehet annyira gonosz, hogy végül elkárhoztat. De sokan vannak, akik azt mondják, Isten a szeretet, ezt, ami itt fölém van írva, és azt gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy végül majd győz a szeretet. Persze az Isten itt fenyeget bennünket az életünkbe azzal, hogy kárhozat, meg halál, meg örök halál, de hát végül majd ez a jólelkű Isten, az a kedves öreg bácsi, majd csak megkegyelmez. Hát ő majd csak kegyelmet ad, nem lehet annyira gonosz, hogy engem elkárhoztasson. Testvérek, hagyjunk föl ezzel a hamis képzelgéssel, mert a Szentlélek fölfedte és fölfedi előttünk a valóságot. És bizony, mi Úrunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki nem hisz ő benne, az immár elkárhozott. Nem kell várni az ítélőszékig. Azt mondta Jézus, tudjátok meg, ez a valóság, hogy aki nem hisz én bennem, az immár elkárhozott. Már most is a kárhozatban van. El kell engednünk, testvérek, azt a tévhitünket, hogy nekem annyira rossz a sorsom e világban, hogy legalább ő majd csak kíméletesen bánik velem. De sokan képzelgünk ebben, hogy nekünk annyi teher adatott ebben a világban, hogyha valakitől, akkor azért Istentől elvárhatjuk azt, hogy végül legalább ő egyszer az életbe tegyen jót velünk. Ne képzelegjünk erről, testvérek. Ne képzelegjünk. Mert mindig vannak olyan emberek, akiknek a sorsa sokkal rosszabb ebben a világban, mint a miénk. És azért se képzelegjünk ilyen módon, mert a mi rossz sorsunk, ahogyan elmondtuk ezt, és megértettük az első titok megértése kapcsán, az pontosan abból származik, hogy nincs élő kapcsolatunk Istennel. Ne gondoljuk azt, hogyha nincs élő kapcsolatom Istennel, és ennek én a nyomorúságait az életben ezek a nyomorúságokkal szembesülök, ha térdig gázolok az istentelenségem következményeibe, ne gondoljam azt, testvérek, és ne áltassam magam azzal, hogy akkor majd ő végül mégis kíméletesen bánik velem. Ha nekem itt nem kell az Isten, akkor miért reménylem azt, hogy végül majd, amikor az örök életre való belépéshez kerülök, akkor majd mégis meg fog nekem irgalmazni és kegyelmezni. A Szentlélek által Isten leleplezte előttünk az igazságot, a valóságot, Jézus titkát. Nincs értelme másba reménykedni, és nincs értelme másba kapaszkodni, belé viszont igen. És én arra bátorítalak benneteket, és azért imádkozom, hogy Isten szent lelke, aki megképes előttünk fejteni ezt a titkot, hát fejtse meg előttünk, és végre tegyen bennünket alkalmassá arra, hogy belé kapaszkodjunk. Azért imádkozom, hogy Isten lelke végezze el ezt mindnyájunk szívébe, és azért imádkozom és imádkozzunk, hogy akiknek a szívében már ezt elvégezte, akik hiszünk ő benne, ebben a hitben meg tudjunk maradni. Hogy csak egyedül Jézus. Az a Jézus, aki legyőzte a halált, aki odaült az Atya dicsőségébe, csak egyedül ez a Jézus. Az, aki által élő és eleven kapcsolatom lehet az Istennel, aki által békességem lehet az Istennel, aki által enyém a szeretet, enyém a jó, az Isten minden jósága és java, és enyém az élet. erősödjünk ebben, akkor, amikor idejövünk az úrasztalához, amikor megemlékezünk a mi Úrunk Jézus Krisztusnak a haláláról, és egyben az ő győzelméről és feltámadásáról. És mivel azt mondtam, hogy van egy harmadik titok is, ezért invitálom a testvéreket a következő gyülekezeti alkalmunkra, ott fogom elmondani, hogy mi az a harmadik titok, amit a Szentlélek e világ előtt leleplez, nyilvánosságra hoz. Addig is Isten áldjon meg bennünket, és az ő lelkével legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, énekszóval válaszoljunk, és készüljünk az imádságra. A 376. dicséretünknek fogjuk énekelni a harmadik és negyedik versét. A 376. dicséretünknek énekeljük a harmadik és negyedik versét. Jöv el mi hozzánk is, részeltes ajándékidban.
Békességet és üdvességet. Oszlasd el, homályos elménknek tudatlanságát, enyhítsd meg elepet szívünknek szomorúságát. Éreztessed még itt létünkben az örömöt a mi lelkünkben, melyet adsz örök életünkben.
Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, sokáig azok közé tartoztunk, és olyanok voltunk, akik nem kerestünk téged, nem érdekelt bennünket a te léted, kijelentésed, és úgy gondoltuk, majd megcsináljuk mi magunk ez életet, úgy, ahogyan azt jónak látjuk. Aztán te tudod, hogy vannak talán közöttünk olyanok, akik úgy vannak itt jelen közöttünk, hogy már számolnak veled, de maguk akarják elérni azt, hogy te jó legyél hozzájuk, hogy te szeressed őket. Maguk akarják valamilyen módon elérni azt, hogy te életet adjál nekik. Köszönjük, hogy most fölfeded előttünk is lelked által azt a titkot, hogy te magadhoz egyedül Jézus Krisztusért engedsz bennünket közel. S veled élő kapcsolatunk, a te javaidból való részesedésünk elképzelhetetlen és lehetetlen az Úr Jézus Krisztus nélkül. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki ott vagy az Atya jobbján, és közben jársz érettünk. Képviselsz bennünket az igazságos és szent Isten előtt, és közvetített hozzánk azokat a javakat, amelyek azoknak járnak, és amelyekben azok részesülnek, akik az Úrral élő kapcsolatban vannak. Segíts meg bennünket, hogy ne legyen nekünk másban reménységünk, egyedül csak Te benned, és eljuthassunk végre arra a fölismerésre, hogy hiába küzdünk önerőnkből, akarásunkkal, semmit sem érhetünk el előtted. De azzal, ha hiszünk a Te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, aki halálra adatott a mi bűneinkért, de feltámasztatott a mi megigazulásunkért, akkor gyermekeiddé lehetünk és leszünk általa. Juttass el bennünket, lelked, igéd által erre a felismerésre, és szabadíts így meg bennünket az önigazságunktól, önhitségünktől. Kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket abban a hitünkben, hogyha már hiszünk Jézus Krisztusban, hogy ez a hit üdvösséges hit. Kérünk, részeltess bennünket ő érette, kegyelmesen, mindabban, amire igazán szükségünk van. Köszönjük, hogy Te ismered a Te lelki családodat, ismered a Te gyermekeidet, ismered a mi szükségeinket, bajainkat. Köszönjük, hogy nem próbálsz annak felül, mint ahogy azt elviselhetnénk. Köszönjük Te neked, hogy üdvözítesz bennünket. Köszönjük, hogy felszabadítod a mi lelki ismeretünket. Köszönjük, hogy hű és igaz vagy, aki megbocsájtod a mi vétkeinket, ha megvalljuk előtted azokat. Segíts és tarts meg bennünket ebben az ismeretben, ebben a gyermeki bizalomban, míg majd végre megláthatunk téged színről színre. Köszönjük, hogy fölfeded és fölfedted előttünk is ezt a titkot, a mi üdvösségünkre, a mi javunkra. Segíts, hogy ne hagyjuk ezt megválaszolatlanul. Így kérjük, hogy hallgass meg imádságainkat, amelyeket az elkövetkezendő percben, csendben, szívünkből elmondunk Te előtted. Amen. Gyertek testvéreim, most helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság közös elmondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, ahogyan látjátok is, hirdettük is, az Úrnak szent asztalát megterítettük-e mai ünnepnapon is. Szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik bánkódnak bűneik miatt és készek azokkal szakítani. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik hitükben szeretnének megerősödni, és akik egyházunk rendje szerint az asztalhoz járulhatnak. Akik az úrvacsorai közösségen nem kívánnak részt venni, a most himnusz által elmondott imádság és áldás után térhetnek otthonaikba, őket elengedjük. Most tehát mondjunk fohászt nemzetünkért, majd vegyük Isten áldását.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védőkart, a küzdelem. Sorsakit régen tép, hozz rá végeztendő, megbűnhőtte már enépa.
Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.